Főti Szendő püspök úr, kedves szerzetes nővérek, atyák, tisztelt emlékező közönség! Én egy szerzetes rend példáján szeretném bemutatni azt az állapotot, ami az utolsó pillanatokban rögzítettünk 1950 előtt, hasonlóan, mint előttem Rétfalvi Balázs, nem 50-es, hanem 1948-as állapotokat tudok bemutatni. Ez is nagyon jellemző a korra, hogy hiányoznak a dokumentumok is. 48-ba készült az utolsó Domonkos nyomtatott csematizmus, az alapján mutatnám be a Domonkos atyák és a nővérek tevékenységét. Kérném az első diát. A Domonkos rendről, ugye a cím ebben Vas megyéről és nem Szombathelyi Egyház megyéről beszélek, ez azért van, mert nem mintha világias irányba szeretném a témát terelni. Attól függetlenül, hogy a Domonkos rend még a győri püspökség idején telepedett meg a török idők után újra a vidékünkön, mind a győri püspökség, mind a szombathelyi püspökség idején jellegzetesen Vas megyei szerzetes rend volt. Ennek persze történeti okai vannak. Itt talán feltűnt az előző adatsorban is, hogy a szerzetesek tevékenysége a Szombathelyi Egyház megyén belül is jellemzően Vas megyei volt. Zalaegerszegen, Letenyén és Nagylengyelen kívül talán nem is találtunk más tevékenységi helyet. A domonkosok szempontjából viszont tényleg nagyon fontos a mai napig a két helyszín, mind Vasvár, mind Szombathely. Vasvár a legrégebbi ma is álló kolostora a domonkos rendnek, ami azt jelenti, hogy kezdetei a 13. századba nyúlnak vissza, és a török utáni újjáépítéseknél az egyik első rendház volt, és persze az egyházmegye szempontjából nagyon fontos, hogy egy jelentős búcsújáró hely a 18. századtól napjainkig. Szombathely is egy elsőséggel dicsekedhez, hiszen ez a ház az első a török idők után, a török időkben ugye ez a virágzó rend teljes egészében megsemmisült Magyarországon, első újkori rendháza 1638-ban Szombathelyen jött létre, hát ezt a történeti elsőbséget azt hiszem a mai napig őrzi. Ez a rendház mindig is fontos szerepet játszott a rendnek az életébe, azért is, mert az újkorban, mint látni fogjuk, majd az osztrák-magyar házak egy közös rendtartományt képeztek, ezen belül mindig a szombathelyi rendházba próbálták a magyar jelenlétet hangsúlyozni, így többször volt kísérlet arra, hogy legalább főiskolai képzés egy részét Grazból áthozzák ide, vagy, ami aztán később működő példává is vált, hogy a noviciátust a magyar rendtagok számára Szombathelyen működtessék, és emellett egy jelentős kultuszhely volt, szintén a 17.-18. században Mária kegyhely, de hát tudjuk, évszázadok óta pedig Szent Márton kultuszának a helye. Kérném a következő diát, amin egy nagyon rövid áttekintés a 18-19. Századi előzményekről, főleg a II. József féle feloszlatások után egy jellegzetesen nyugat-dunántúli rendé vált a domonkos rend. Fő rendházait Vasváron, Szombathelyen és Sopronban működtek, emellett még Kassán volt egy középkor után újjáépített rendháza. Ez a nagyon picike magyar szelete az osztrák-magyar rendtartománynak a II. József-féle intézkedések után nagyon beszűkült, és nagyon lecsökkent benne a magyar rendtagoknak a száma, mármint a magyar anyanyelvű rendtagoknak a száma. Ezt tovább csökkent akkor, amikor a 19. század második felében megindult a rendnek az újjászületése, ez az újkori vagy legújabb kori obszerváns mozgalom, ami igyekezett visszatérni a rend gyökereihez. Ennek érdekes módon az lett a következménye, hogy az a kevéske magyar nyelvű rendtag is, aki eddig a rendben volt, szinte teljes egészében kilépett, és hiányoztak a magyar rendtagok. De annál érdekesebb, hogy ennek ellenére 1857-től, amikor ez a folyamat elindult, 1938-ig, mire végre létrejött az új magyar provincia, majdnem 100 tagra bővült a magyar rendtagok száma, és valóban egy önálló, működőképes magyar provincia jöhetett létre. Itt egy igazi új magyar domonkos generáció született meg, amelyek a renden belül is fontos szerepet játszottak. Egyre több magyar rendtag lett tartományfőnök, de a renden kívül is, majd erre látunk példát. Kérném a következő diát. A rendnek ezzel az újjászületésével kapcsolódik össze a domonkos nővérek apostoli kongregációjának megszületése. A rendi reformnak egy nagyon fontos eleme volt, hogy a női szerzetesi élet újrainduljon. A korabeli 19. századi viszonyok között modern formába, ez azt jelenti, hogy apostoli tevékenységet folytató rendként, szintén ugye Vas megyében jött létre. Véletlenül, azt akartam, hogy nem véletlenül Vas megyébe, de véletlenül Kőszegen, Szombathelyen szerették volna létrehozni ezt a közösséget, de végül Kőszegen született meg. A döntést a történelem igazolta, mert ma is nagyon szépen működik ott a rend. Ez egy nagyon, megint csak egy sikertörténet volt, mint ahogy maga a rendi reformnak az egésze, hiszen egy nagyon népes kongregációt hozott létre, amelynek bár a házainak a többsége, mint látni fogjuk, szintén Vas megyéhez kötődik, de Hódmezővásárhelytől Kassáig nagyon sok helyen megtelepedek. Mi ennek az oka? A következő dián egy rövid felvetés. Jól választottak az atyák, jól választott a győri püspök az 1630-as években, amikor Szombathelyt választotta a működésének helyének és Vas megyét. Innen mindig biztos utánpótlás volt. Ez egy katolikus elkötelezettségű vidék volt, erős hátország, ahonnan mind közkatonák, idézőjelben mondom, mind neves vezető személyiségek is kerültek ki. Bár ezek a nevek, ez megint csak az elmúlt 70 évnek a hatása, már nem mind csengnek ismerősen. Nem tudom, hogy Szombathelyen kihallott Michel Leóról, akinek az édesapja szombathelyi nyomdász volt, és Friburgi egyetemi tanárként végezte, a rendnek az első reform nemzedékéhez tartozott, nem csak egyetemi tanár, hanem egyenesen a domonkos, legalábbis a teológiai kar domonkos vezetés alatt álló Friburgi egyetemnek rektora is volt egy ideig. Szabó Szádok neve talán ismerősebben, csengbár őt pedig negatív összefüggésben szoktuk hallani. Én innen is szeretném elmondani, hogy rendi szempontból viszont egy rendkívül pozitív személyiség volt. Három alkalommal töltötte be a tartományfőnöki szerepet az osztrák-magyar tartományon belül. A római angelikumnak alapító rektora volt, ezentúl még ő is tanár volt a Friburgi Egyetemen is. Az ő személyiségük talán erre példa, hogy mindig számíthatott megfelelő minőségi utánpótlásra a rend ezen a területen. És nézzük a következő dián, a rendházakat szeretném röviden bemutatni. Kérném akkor a következő képet. Sorba Vasvár rendházát, szeretnék egy-egy képet azért mind az épületekről, mind a közösségekről felvillantani, annál is inkább itt az előttem szóló ezt a vizuál, Rétfalvi Balázs a vizuális hatást emlegette, legalább idézzük föl képeken, mi hiányzik a mai környezetünkből. A Vasvári Rendház egy kisebb közösség volt, ez 4-5 tagot jelentett összesen, és itt egy vagy két segítő testvér mind a képen is látjuk. Az ő fő feladatuk a helyi plébániának az ellátása volt. Gyakorlatilag a török idők után ők voltak az elsők a környéken az egyháziak közül, úgyhogy már a 1690-es visszatéréskor megkapták ideiglenesen, majd véglegesen a plébánia vezetési jogokat, és 1950-ig ez a rend látta el. És ez nem csak plébániát jelentett, hanem ahogy mondtam, már egy jelentős búcsújáróhelynek a lelki gondozását, és emellett természetesen ellátták a helyi iskolákban a hitoktatást, ami nem is kevés volt, mert ugye községi elemi iskola mellett működött a nővéreknek elemi és polgári iskolája, és 1920-as évektől pedig állami polgári iskola is, ahol szintén hitoktatók voltak az atyák. A másik jelentős rendház, amiről már szóltunk, ugye Szombathely, kérném a szombathelyi képet, azért idézzük fel ezt a látványt, amihez nem csak a templom, a kolostor, hanem a kultúrház is hozzá tartozik, és ugye itt megint csak egy fontos nevet, háttérben látható kép közepén ülő Badalik Bertalant kell megemlítenünk, aki így az 1930-as években nagyon fontos szerepet töltött be. Egy igazi olyan szerzetes, lelkipásztor, egyházközségi munkát végző pap, aki méltán jutott el a tartományfőnökség után a püspöki székbe. Sajnos nagyon sok mindent hallunk manapság, vagy tudunk az ő üldözéséről, internálásáról. Nagyon izgalmas lenne alaposabban megnézni az ő lelkipásztori programját a Veszprémi Egyház megyébe. Ez a jelentős plébán, ugye 1930-tól kapták vissza a domonkos atyák a plébánélvezetés jogát. Ez egy minta volt nem csak a helyi katolikus életben, hanem a város számára is egy érdekesség, hogy a város a helyi szegényügy ellátását a domonkos atyákra bízta. És természetesen a plébániai feladatok mellett szintén iskolai hitoktatást végeztek, és ahogy említettem, a renden belül azért volt fontos, mert a noviciátus az 1920-as évektől a magyar rendtagok számára itt volt, és a miután vagy mielőtt létrejött volna a magyar provincia önálló rendháza, itt hozták létre az első stúdiumokat is. Áttérve a nővérekre, ahogy említettem, ugye 1868-ban Kőszegen jött létre a Domonkos Nővérek Apostoli Kongregáció, ugye, ami fontos megemlítenünk, hogy egyházmegyei alapítása és a szombathelyi püspök joghatósága alá tartoztak, tehát megint csak erősítik a szombathelyi kapcsolatokat. Ez egy nagyon jelentős, nem csak egy nagyon jelentős közösség, hanem egy nagyon jelentős intézményi komplexum, ami talán, ha nem is egyedülállónak, de az egyházmegyében rendkívülinek számít, hiszen az elemi iskolától a polgári iskolán keresztül a tanítóképzőig minden jelen volt ebbe az intézménybe. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, és ugye ehhez megfelelő számú rendtag is rendelkezésre állt. A karnővérek és a laika nővérek összes száma 60-70, sőt úgy láttam, hogy a 47-es adatokban a 80 főt is elérte, és ehhez nem csak nagy közösség, nagy intézményhálat, hanem hatalmas számú diákság is tartozott, aminek a vonzás területe nem csak az egyházmegyére korlátozódott, ezt is érdemes elmondani. Volt olyan időszak, amikor a 50%-ot az egyházmegyén kívüli diákok tették ki. Tehát innen indult 1868-ba a nővéreknek a tevékenység, akik a fő tevékenységük a leánynevelés volt, ennek megfelelően következő házuk, nézzük a következő dián, Vasvár, ahol szintén elemi és polgári iskolát működtettek, és ezekhez mindig tartozott internátus is, mert ahogy mondtam, a diákoknak egy jó része az egyházmegye területéről, de nagyon sokan távolabbi területről is működtek. A 40-es években itt 30-35 nővér szolgált, és hát ugye az ő tevékenységük nagyon szorosan összekapcsolódott a domonkos atyák tevékenységével. Az atyák az elemi, mármint egyházközségi fiú, ők a leányiskolát működtetik, de az atyák látták el mindenhol a hitoktatást. A következőképpen majd a szombathelyi rendházat látjuk, ez egy hasonló léptékű, picit talán nagyobb, mint a vasvárit, 30-35 rendtagot találunk. Itt elemi iskola, polgári iskola, internátus, egy ideig óvoda, sőt, itt kísérletek voltak különféle felső leányiskolai képzési típusok bevezetésére is. És a nagy házak mellett, nézzük a következő diát, érdekes módon kisebb rendházak, nem is akármilyenek is létesültek a szombathelyi egyházmegye területén. A szarvaskendi házat szeretném megmutatni, úgyhogy kérném a következő diát. Ez azért is érdekes, mert ma szokatlan, de a korszakban nem volt egyedi, hogy egykori nemesi kastélyokat szereztek meg egyházi szervezetek, és ott hoztak létre természetesen nem világi célú, hanem egyházi célú intézményeket. Szarvaskend ma már ugye nem sokaknak cseng ismerősen, ez a történelmi szarvaskendi Sibrik család kastélya, amit a család kihalása után megszerzett a domonkos rend, és a noviciátusát itt hozta létre. Itt a 6-8 karnövér és laika mellett 10-20 novícia nevelődött változóan a korszakokban. A nyaralót azt azért írtam föl, nem a nővérek nyaraltak itt, hanem a háború után tipikus volt, hogy budapesti vagy nagyvárosi gyerekeket hoztak nyaraltatni ezekre a helyekre. Hasonlóan érdekes a másik kis háza a rendnek, kérném a következő diát, ahol a velemi házat látjuk. Ez valóban nyaraló volt olyan értelemben, hogy pihenőhely a nővéreknek, gondoljunk a 30-as, 40-es évekre, amikor a tüdőbetegség sajnos nagyon elterjedt volt, inkább egyfajta szanatórium szerepét töltötte be, de érdekes, hogy a pihenőhely mellett a helyi óvodát is, egy falusi óvodát is elláttak a nővérek. Köszönöm, a következő képet kérném, én is egy összesítést készítettem. Az adatok némileg eltérnek, ez ugye annak is köszönhető, hogy én 48-as adatokat hoztam itt, mivel ugye a rendnek, ugye a katolikus egyháznak nem, de a rendnek még 48-as sematizmusa van. A számok azért is változóak, mert ugye tükrözik valamennyire a rendnek a, hogy mondjam, a stratégiáját, próbáltak bizonyos képzéseket, funkciókat már ekkor áthelyezni. Például a novícius képzés eltűnt Szombathelyről, valamiért ez Szombathelyre, aztán idővel Sopronba került elő, mert a Sopronba volt a rendnek egy internátusa, amit védeni szerettek volna az államosítástól. Az összesítő adatokat sorolom csak föl, tehát a testvérek közül, az atyák közül 23 főt tartottak számon 48-ban Vas megyébe, a nővérek közül pedig összesen 147, tehát 150 főt, és ehhez még egy fontos adalék tartozik, amiről ugye eddig nem beszéltünk, a szerzetesek tevékenységhez hozzátartoztak a világi harmadrendiek is. Szombathelyen és Vasváron elég jelentős közösség működött, ez 275 főt tett ki. Mivel a szervezők még arra kértek, hogy pár szót mondjak a kulturális javaknak a pusztulásáról, csak egy érdekességet szeretnék itt röviden megosztani önökkel. A színes képen az egyik akciónk látható, amikor a soproni Domonkos templom tornyából az 1950-ben elrejtett könyveket mentettük ki. Hát ez egy megdöbbentő élmény volt, egy több méter magas toronyszobába, ahol föl tornyozva álltak a könyvek, és az évtizedek alapján összeomultak, egy hatalmas könyvkupacot kellett kimentenünk. De ilyen mentőakció sok helyen volt. A baloldali képen egy szép 17. századi könyvnek a címlapját látjuk, ezt a könyvet Budapesten a Széchenyi Könyvtár egyik úgynevezett fölös példány központjában találtam. Ez azt jelenti, hogy 1950-ben olyan mennyiségű könyvet államosítottak, főleg az egyházi intézményeknél, hogy a rendszerváltásig 10 000 számra álltak a feldolgozatlan kötetek mindenféle raktárakba. Na és én több ilyen raktárt áttúrtam, az egyikbe a polcok alatt találtam ezt a kötetet, talán látszik, hogy egy 1635-ös kéziratos bejegyzés látható a címlapján. A bejegyzés érdekessége az, hogy a szombathelyi rendház alapítójától, Ferrari Zsigmondtól származik, aki 38-ba hozta létre a szombathelyi rendházat, és bizonyára ez volt az egyik első könyv, amit a rendház könyvtárába betett, frissen kapta a könyv szerzőitől Itáliából, tehát az egyik első újkori rendház első könyvtárának első darabját haláztuk elő egy raktár koros polcai alól, nem is a polcról. Még egy érdekességre szeretném fölhívni a figyelmet, ugye itt nem csak kulturális javak, hanem szellemi és lelki javak is pusztultak. Egy érdekes példa, az közelmúltban éltem meg, Gopcsa Atanáz nem egy ismert domonkos szerzetes, de ettől a kedves öregúrtól, Zsigmond Jánostól kaptam róla egy fotót. Zsigmond János az idén halt meg sajnos, 90 évesen, fotóművész, élete egyik első fotóját 18 évesen, a baloldali kép, készítette Vasváron Gopcsa Atanázról, aki hát hányatott sorsot ért meg a feloszlatás után, Békés megyébe egy tanyaközpontba került lelkipásztornak, ahol idegösszeomlást kapott, és Végül aztán itt a mi környezetünkben, Bélbartaváron, mint hitoktató halt meg. Csak érdekességként mondom, hogy ő Baltaváron hitoktató volt, a szomszéd faluba, Csehimincenten pedig Bánhegyi Miksa atya kántorként tevékenykedett. Ez a 50 utáni tevékenységekre is szép példa. Számomra pedig az a szép példa, hogy ettől a Zsigmond János 90 éves öreg úrtól nagyon szép emlékeket kaptam erről a Gopcsa Atanázról, akinek semmi hagyatéka nem maradt már, mint a domonkos renden belül és kívül a gyűjteményünkbe, csupán Zsigmond János nagyon kedves visszaemlékezéseiből ismerjük. Hogy mindez jó helyre került, arra csak pár fotót szeretnék mutatni, és befejezem, hogy mi, ami 50 után szétszóródott, Vasváron igyekezünk összegyűjteni a domonkos rendtörténeti gyűjteménybe, ahol könyvtár, levéltár és muzeális gyűjtemény is fogadja ezeket az anyagokat, és ezúton is szeretném felhívni a Szombathelyi Egyházmegye híveinek a figyelmét, a kallódó szerzetesi hagyatékokról tudnak, azokat örömmel fogadjuk. Köszönöm a figyelmüket!